Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunkkal dicsérjük a mi Urunkat. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük, ami így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük tovább a 287. énekünket első 4 versével. A 287. dicséretünk első verse így kezdődik. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, ami üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, ezt a szép napot. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk a te áldott feltámadásodra. Nem csak múlt vasárnap ünnepelhettük azt, hanem most is ünnepelhetjük. Minden úrnapján ünnepelhetjük. Ünnepelhetünk téged, a feltámadottat, aki halott voltál, de élsz örökön örökké, és nálad vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Köszönjük te néked azt, hogy azzal a drága ígérettel fogadtál bennünket, amit már a próféta által elmondtál, aztán újra megismételtél, hogy újjáteremted majd ezt a világot, amiben nekünk élni kell. Köszönjük néked, hogy végre fogod hajtani ezt a tervet. Van hozzá elég bölcsességed, hatalmat, szereteted. Áldunk téged, Jézusunk, világ újjáteremtője. És köszönjük te néked azt, hogy még előtte bennünket is újjá akarsz teremteni, hogy alkalmasak legyünk majd abban az új világban való résztvételre. Nem csak a világot szülöd újjá, hanem bennünket is újjá szülsz élő reménységre, hogy ott lehessünk majd, amaz új világban, a te világodban. Köszönjük te néked azt, hogy ma is azért szól az ige, mert hitre akarsz bennünket juttatni, beléd vetett hitre, a meghalt és feltámadott Úr Jézusba vetett hitre. Köszönjük néked, hogyha már hihetünk benned. Köszönjük, ha már megtörtént ez a csoda lelked ereje által a szívünkbe, életünkbe, de kérünk azokért, akik még nem történt meg a szívébe, hogy ők is átélhessék ezt a csodát. Valljuk előtted, hogy emberi erővel mi sem tudtunk volna újjászületni, és ők sem tudnak. Egyedül a te hatalmas munkád ez, kegyelmednek, szeretetednek, lehajló irgalmadnak a munkája. Téged dicsérünk ezért, és téged magasztalunk. Kérünk most arra, hogy áld meg Isten tiszteletünket, az itt lévőket, a távol maradottakat, légy a betegeinkkel, szenvedőkkel, gondozóikkal, ápolóikkal, de áld meg mindazokat a helyeket, ahol a mai napon lelkipásztorok a te élő igédet hirdetik templomokba, gyülekezetekbe. Áld meg a te igédet országszerte, világszerte. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliumának 27. részében, 28. részében, az első verstől olvasom az igét, a 15. versig. A hosszabb ige szakaszra tekintettel kérlek, foglaljatok helyet. Tehát Máté evangéliumának 28. részében az első 15 vers így szól hozzánk. Szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ímé nagy földindulás lett, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből oda menvén elhengeríti a követ a sír szájáról, és reáült arra. Tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig a tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr, és menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és íme előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme megmondottam nektek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött velük Jézus, mondván, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták az ő lábait és leborultak előtte. Akkor mondanékik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ami alatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek, bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent, ami történt. És egybe gyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartva, sok pénzt adtak a vitézeknek, ezt mondván, mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopták őt, mikor mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból. Azok pedig fölvévén a pénzt, úgy cselekedtek, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között, mind e mai napig.
Kedves testvéreim, egy héttel vagyunk húsvét után, és úgy döntöttem, hogy maradjunk még a feltámadás csodájánál, a feltámadottnál. A csodával, illetve a feltámadott Jézussal nem tudtak nagyon mit kezdeni az őrök sem, meg a főpapok és a vének sem. Egyszerűen a zsidó vezetőség úgy döntött, hogy az őröket jól megfizeti, és azután ezek majd elterjesztik azt a hírt, hogy hát Jézus nem is támad föl tulajdonképpen, hanem ellopták a testét, ezért üres a sír, ezért nem találják sehol a holttestet, valahova elrejtették. Úgy tűnik, hogy a főpapok és a vének, a zsidó Sanhedrin nem különösebben akart szembenézni húsvét csodájával, illetve a feltámadott Jézussal. És arra gondoltam, hogy bizony nincsenek ezzel nagyon egyedül, mert azóta is sok-sok ember nem akar komolyan szembesülni a feltámadás csodájával, illetve magával a feltámadott Jézussal. Van, aki nem csak első hallásra, hanem ezredikre is tagadja a feltámadást. Megfellebbezhetetlenül kijelenti, hogy nem jött onnan vissza senki. Mások magyarázgatni kezdik, nem is halt meg, tulajdonképpen tetsz halott volt, így nem lehet feltámadásról beszélni. Mások úgy szólnak, hogy Jézus csak a tanítványai számára az ő hitükben támad föl. Szóval valahogy próbálnak az emberek túllépni a feltámadás csodáján, illetve a feltámadotton. Talán még templomba járók is eljutnak oda, hogy jó, hát ez egy ilyen szép hagyomány, valami kereszténység előtti időkből eredő természet megújulási eszmének a továbbélése ebbe a formába, nem árt az senkinek, ha hiszik, meg hát olyan szép hagyományai vannak ennek az egész ünnepnek, de hogy Jézus valóban feltámadt a halálból, ezen már csak mosolyognak egyet. Templom ide, templom oda. Na, persze, talán van még egy embercsoport, akit megemlíthetünk, akik nem is kommentálják ezt a dolgot. Tehát egyszerűen abszolút figyelmen kívül hagyják a feltámadásról szóló beszámolókat, a feltámadás csodáját, a magát a feltámadottat is. Legyintenek, hát ez csak egy mese, nem is érdemes vele semmit foglalkozni. Van ennél sokkal fontosabb dolog is az életbe, mint hogy ezzel rágódjak, hogy most akkor föltámadt, nem támadt föl, hogy volt, mint volt ez az egész dolog. Hagyjanak ezzel békén. Lényeg, hogy nem csak a főpapok, írástudók, a Sanhedrin nem nagyon tudott ezzel szembenézni, ezzel a ténnyel, ezzel a csodálatos ténnyel, hanem hát a mai emberek legnagyobb része is birkózik vele, vagy hát inkább ellene. Nem nagyon akarnak ezzel foglalkozni az emberek. Az biztos, hogy itt tényleg egy nagy csodával állunk szembe, sőt, a világ legnagyobb csodájával állunk szembe. Hiszen egy olyas valaki, aki a keresztfán nyilvánvalóan meghalt, mert hogy meghalt, afelől semmi kétségünk nem lehet, kijön a sírból, mégpedig nem szellemként, hanem valóságos testben, amit egyfelől Máriától vett magára, és amit keresztre feszítettek. Másfelől olyan állapotban van ez a test, hogy nincs többé hatalma rajta az ismert természeti törvényeknek, végül is a halálnak, vagyis keresztény szóhasználat szerint romolhatatlan, dicsőséges test, és ebben valaki tovább él, úgyhogy mindezt ráadásul önmaga erejéből teszi, mert ő támad fel a halálból. Ráadásul úgy, ahogy előre jelezték sok száz évvel ezelőtt proféták, meg ő maga is. Hát ezzel a csodával, testvérek, a csodák csodájával szembenézni, elgondolkozni rajta, úgy, ahogy a Biblia elénk tárja, nos, ez sokaknak hát kerülendőnek tűnik, vagy nagyon-nagyon nehéznek tűnik. Miért? Miért? Mert az az érzésem, testvérek, hogy az emberek veszélyt szimatolnak. Veszélyt szimatolnak. Azt a veszélyt szimatolják, hogy ez a dolog, ha ez igaz, az bizony fenekestől felforgatja a gondolkodásukat, az értékrendüket, az életvitelüket. Az bizony egy radikális forradalmat idéz elő a fejükben, a szívükben, az életükben, és nem nagyon akarnak az emberek változtatni azon, ami már úgy van nekik, amit már úgy kivívtak, amiért úgy megküzdöttek. Úgy is fogalmazhatnám, hogy valahogy a kialakított identitásukat fenyegeti ez a feltámadás, meg a feltámadott, és egy új identitás felöltését kívánná meg az emberektől. Még egyszerűbben kifejezve, megtérést követel az emberektől. De nem nagyon akarjuk ezt, mert hát ilyen a szívünk, hogy nem nagyon akarjuk ezt. Egy kicsit szeretnék belemélyülni ebbe a dologba. Ez a húsvéti örömhír először is a világképünket megrengeti, lerombolja és újjáteremti. Ez az első pont, amit ráírtam a vázlatra. A világképünket. Erre a világképre kicsit kitérve, ezen azt értem, és azt értjük a világképen, hogy mit gondolnak az emberek a világról, amiben élnek. Általában azt gondolják az emberek a világról, amiben élünk, hogy ez a világ van, amit látunk, amit meg tudunk tapasztalni. Meg tudunk érezni, ami itt van kézzelfogható valóságába körülöttünk. Ez a valóság, amit látunk. És ebben a látható valóságban uralkodnak egyes természeti törvények, amik például a gravitáció, vagy entrópia, vagy energiamegmaradás, vagy evolúció törvénye, vagy az ok-okozat törvénye, vagy a halál törvénye. És ezek a személytelen természeti törvények, ezek garantálják, hogy ebben a világban mindig ugyanúgy folynak le a folyamatok, és nincs olyan, hogy csoda. Ebben a zárt világban nincs olyan, hogy csoda, ami megszakítaná a természeti törvényeknek úgymond az uralmát, ami felülírná azokat. Ilyen esemény eleve nem történhet meg a világban. A priori, filozófiailag így mondják, a priori kizárt. Csodák már pedig nincsenek, hogy egyszerűbben fejezzem ki magamat. Mi mai emberek vagyunk, és mi egy kicsit talán többet tudunk, mint a régiek. A régiek még lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem csak ez a világ van a maga zártságába és természeti törvények által uralt állapotába, hanem van e fölött egy másik világ, egy természet fölötti világ. Lehet, hogy régen így gondolták a naív, primitív emberek, de mi már nem így gondoljuk. Lehet, hogy régen úgy gondolták, hogy ott a természet fölötti világban van valami Isten, istenség, aki be tud ide nyúlni, és itt a mi világunkban tud valami csodákat végrehajtani. De hát tudjuk, hogy nincs ilyen természeti világ, természet feletti világ, nincs ott senki, aki ide benyúlna, csak ez az egy valóság van, egy zárt világ, amelyben szigorú természeti törvények gondoskodnak arról, hogy csoda még csak véletlenül se történjen. Legfeljebb váratlan dolgok történhetnek, csodának tűnő dolgok, amikről majd később kiderül, hogy azokat is bizonyos természeti törvények indukálták. Szóval, aki így látja a világot maga körül, az eleve nem tudja feltételezni, hogy feltámadás, Jézus feltámadása megtörtént esemény. Mert azt eleve kizártnak látja. Ez nem történhet meg. De mi van, ha mégis megtörtént? Mi van, ha mégis megtörtént? Akkor az van, testvérek, hogy ez az esemény, Jézus feltámadásának a csodája, szétfeszíti az előbb említett zárt világképünk kereteit. Azt a képet, amit a világ szerkezetéről és működéséről elgondoltunk, és amit úgymond a tudomány állításaira építettünk, a természettudomány állítására, ezt az egészet Jézus feltámadása szétfeszíti. Mert azt mondja, hogy mégiscsak van természet feletti, mégiscsak van valaki odakin, vagy odafenn, nem csak ez a világ van, hanem van fölötte egy másik világ, a természet fölött van a természet fölötti világ, valahogy, sőt, ráadásul egymásba is van szövődve, és a csoda, akár a feltámadás csodája is eleve, hogy így mondjam, megkérdőjelezi, de meg is cáfolja azt, hogy igaz lenne az a világkép, amit a csapból is folyik. Ez a zárt, természeti törvények által uralt világkép. Ha elkezdem hinni ezt, akkor a világkép, mármint hogy Jézus feltámadt a halálból, akkor ez a zárt világkép, amit magamba szittam gyerekkoromtól kezdve, amit felnőtt koromban is úgy megerősítettek bennem, ez kezd repedezni, hogy finoman fejezzem ki magam, mielőtt teljesen összeomlana. Érzik az emberek valahol, testvérek, ezt a dolgot. Nem mondom, hogy értelmesen, racionálisan meg tudják fogni ezt, vagy föl tudják ezt mérni, de érzik, hogy ha ez a Jézus feltámadása, ez tényleg igaz, a szónak a hétköznapi értelmében igaz tény, akkor a világképünknek annyi meg egy bambi. Pedig az egész tudomány ezt mondja. És azt mondja az ember ilyenkor, hogy hát, tudjátok mit? Hazudtak az első asszonyok, hazudnak az első keresztjének, hazudik erről a Biblia, hazudik az egész kereszténység, inkább mindenki hazudik, mindenki visszamaradott, naiv, vallásos lélek, aki hisz egy csodában, minthogy engedjem összeomlani az én nagy nehezen fölépített és a természettudomány állításaira alapozott világképemet. Miszerint ilyen csoda, sőt semmilyen csoda nincs. Hát inkább tagadni ezt, inkább meghazudtolni ezt a bibliai jó hírt, mint hogy a természettudomány által állított világképet engedjek összeomlani. És nem csak összeomlani, újra fölépíteni. De tovább lépek, testvérek, mert nem csak a világképünknek ad egy halálos ütést a Jézus Krisztus feltámadása, hanem a világnézetünknek is. A világnézeten azt értjük, testvérek, hogy vannak a világképünkre felépített világnézeteink, a világnézet pedig nem más, mint az életünk alapvető kérdéseire adott válaszaink összessége. Vannak ilyen nagyon-nagyon fontos létkérdések, életkérdések, amik minden embert foglalkoztatnak. Valamilyen szinten mindenki foglalkozik vele kivétel nélkül, és valahogy meg is válaszolja ezeket a kérdéseket. Például honnan jövök? Hova megyek? Miért élek? Mihez szabom magam itt a földi életbe? Mihez viszonyítom magamat? A történelem, amiben benne vagyunk, megy-e valahova, vagy nem megy sehova? Szóval van egy csomó ilyen kérdés, és ezekre a kérdésekre valahogy adunk valamilyen válaszokat, és ezekből a válaszokból tevődik össze tulajdonképpen egy embernek a világ nézete. A világ nézete. Na most az a helyzet, hogy a világképre, amiről az első pontban beszéltem, arra épül föl a világnézetünk. Hogyha mi a világképünkbe azt hisszük, azt valljuk, hogy csak ez a zárt világ van, nincs természet fölötti Isten, nincs odakint, csak ez van, csak az itteni természeti törvények szabályoznak minden folyamatot, ennek megfelelően fogjuk megválaszolni az összes kérdést. Az összes világnézeti kérdést. Kezdem például azzal, hogy Honnan jövünk? Honnan jövünk? Honnan származik az ember általában? Honnan származok én? Az evolúció válaszol erre. Az ember véletlenül keletkezett. És vondd le magadra is nyugodtan a következtetés, te is véletlenül vagy itt. Ez véletlen, hogy te itt vagy. Van ilyen, egy véletlen. Ez egy nagy véletlen, hogy mi emberként, meg egyénként is, te meg én, itt vagyunk a Földön. Akkor van egy, nézzük a másik végét a dolognak, ugye, hova tartunk? Hát hova tartunk? Hát a halálba tartunk, ember. És a halál micsoda? Végső megsemmisülés. Aki meghalt, az többet vissza nem jön, el sem megsemmisült. Az már nincs többé. Nincs többé. Aki a temetőben el van temetve, az már nincs. Annak csak az emléke él tovább valahol egy darabig, egy-két generációig az utódainak az emlékébe. De aztán az is onnan is kihal. Mert nincs hova menni. Ugye a világkép, ha csak ez a világ van, nincs menny, nincs pokol, akkor csak a megsemmisülés marad. És megválaszoljuk, jövünk véletlenül, és megyünk a megsemmisülésbe. Csodálatos. De csomó ember ezt hiszi. Akkor tegyük föl, hogy a két végpont között hogyan éljem le az életemet. Hogyan éljek a Földön? Mihez viszonyítsam itt magamat? Ha nincs természet fölötti, ha nincs Isten, akkor marad a végső vonatkoztatási pont én. Én magamhoz viszonyítok. Persze lehet itt elmélkedni, hogy de majd a többség, meg a kisebbség. Nem a többséghez, nem a kisebbséghez, nem a statisztikai átlaghoz, hanem amit én jónak látok, ahhoz fogok igazodni. Én magamhoz igazodok. Vagyis én a magam ura vagyok, egyszerűen kifejezve. A magam ura vagyok. Milyen érték szerint éljem az életemet, hogy tegyem fel a következő kérdést? Hát, mivel nincs egy abszolút értékrend, hát, te aszerint, Vicám, ahogy akarod, Gyuri aszerint, ahogy ő, János aszerint, én meg aszerint, ahogy én. Hát, relatív, hogy ki milyen értékrend szerint éri az életét. Relatív az értékrend. Most lehet, hogy Erika azt gondolja magáról, hogy ő fiú. Hát akkor gondolja. Bazsó meg azt gondolja magáról, hogy ő, mit tudom én, milyen gender, akkor ő gondolja. Nincs semmi, amihez viszonyíthatnánk. Nincs egy abszolút pont, amihez viszonyíthatnánk az értékrendünket. Mihez szabjuk magunkat? Tehát amihez éppen kedvünk van. Így is lehetne mondani, teljesen tetszőleges a dolog. Tegnap ezt tartottam jónak, holnap azt tartom jónak. Abszolút relativizmus van, erkölcsi szinten. Történelem, hova megy a történelem? Sajátos módon, érdekes egyébként ez az első ellentmondást, azt hiszik, hogy az evolúció által a történelem előre halad. Van egy általános fejlődés hit, nem tudom, hogy mire építik, mert elvileg a semmibe haladunk, a megsemmisülésbe szerintük. Mindenki oda halad, de valahogy valamiért mégis azt gondolják, hogy a világ meg a kibontakozás felé halad. És minden folyamatosan fejlődik. Például a vallás is fejlődik, és már rég túlléphettünk a kereszténységen. Túlléptünk az eddigi világrenden, új világrend kell. Az erősebb megeszi a gyengébe, csak azt nem tudom, mi a baj akkor ezzel a szerencsétlen ukrajnai háborúval például. De mindegy, vannak ilyen belső ellentmondások. Ugyanis ezek a erősebb megeszi a gyengébet, ez viszi előre a fejlődést. Hát ha most az oroszok megeszik az ukránokat, akkor mi a probléma? Győzön az erősebb. Megy előre a fejlődés. Meg akarjuk akadályozni a fejlődést? Az Európai Unió, meg az USA? Vagy éppen az USA segíteni akarja, vagy... Zűrzavar az egész. Na hát testvérek, hogyha valaki egy olyan világképet alakított ki a fejébe, hogy van egy zárt világ, amit a természeti törvények dirigálnak, ezek a személytelen törvények, akkor ehhez képest fog kinézni a világ nézete is. Na most, de ha Jézus föltámadta a halálból, és megrengette a világképünknek az alapjait, akkor meg fogja rengetni a világnézetünknek az alapjait is. Akkor a világképünk omlik, akkor omlani fog vele a világnézetünk is, és teljesen más válaszokat fogunk adni. Mert például, ha én hiszek Jézus feltámadásában, meg magában a feltámadottban, akkor mit válaszolok arra, hogy honnan jön az ember? Honnan jövök én? Mindjárt azt mondom, hogy Isten teremtette. Isten teremtménye vagyok én is. Mi a vége a dolgoknak, a másik fele? Van természet fölötti világ, ahol van Isten, van menny is, meg pokol is, amiről beszél. A halál nem megsemmisülés, hanem az csak egy kapu, amin átmegyünk, vagy jobbra, vagy balra. Ahol örökké ott leszünk, ahova befutunk, ott leszünk örökre. Itt a földi életbe van értelme az életemnek? Az előbbi struktúrában nincs semmi értelme. Maximum ilyeneket tudunk, hogy gyerekeket nemzünk, meg valami maradandót alkossunk, meg fölvésessük a nevünket valahova, de valójában nincs értelme az életnek, az előző rendszerbe. Itt meg mi az értelme? Hogy éljek az én Istenemért. Éljek az ő dicsőségére. Ez az az életemnek értelme. Szeressem őt, kövessem őt. Ezért élek. Dicsőítsem őt. Mindegy, hogy mondom. Van az életben valami abszolút norma, amihez szabom magamat? Van. Ebbe a rendszerbe van, mert Isten szent, Isten, aki adott nekünk egy szent törvényt, amihez idomulhatunk, szabhatjuk magunkat mindnyájan külön-külön. És van mindjárt az erkölcsnek valami abszolút mércéje, ami az emberek között viszonylag békességet tud létrehozni, ha mindnyájan igyekszünk azt betartani. A történelem hova megy? A történelem nem fejlődik sehova, mondja a hívő világnézet. Nem fejlődik sehova. A történelem halad abba a végcélba, amit Isten kitűzött, amiről az ige szól, amit kaptatok. Hogy Jézus visszajön, és új eget és új földet fog teremteni. Ahol igazság lakozik, és ahol Isten lesz minden mindenekben. Ez a történelemnek a vége, de oda nem mi fogjuk elfejleszteni ezt a világot, és nem az evolúció törvénye, hanem Jézus vissza fog jönni, és új eget és új földet teremt, miközben ezt meg megítél, és elpusztítja, de úgy, hogy még csak nem is említetik meg. Teljesen más koordináta rendszerbe kezd az ember gondolkozni, meg belekerülni, hogyha hiszek abba, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ő él. Ismétlem, megrengeti a világképemet, ez a tény, annyira, hogy elkezd omladozni, vele együtt omlik össze a ráépített világnézetem is, de ha hívő vagyok, akkor igaz, összeomlik a régi világkép, lesz egy új világképem. És egy új világnézetem is lesz. Nem kell ettől félni, de félünk. Mert egy identitásválságon megyünk keresztül, mielőtt egy új identitást kapnánk, és ettől rendkívüli módon tartunk. És akkor még mélyebb a probléma, testvérek. Mert hogy ha már a világkép is, utána a világnézet is megrendül, akkor a harmadik is bekövetkezik, az egész életvitelünkkel szembe kell nézni, mert az, hogy én hogyan élek, gyakorlatilag hogyan élek, mint férj, feleség, mint munkás, mint lelkész, mint nem tudom, nyugdíjas, mint fiatalember, vagy fiatal leány, ez teljesen attól függ, hogy milyen a világképem és milyen a világnézetem. Attól fognak függni a döntéseim, az elhatározásaim, az egész életutamat úgy fogom majd élni, ezek szerint. De hogyha az világkép összeomlik Jézus feltámadása miatt, a világnézet is összeomlik, akkor az életemre, amit éltem 15, 20, 50, 70 éven keresztül, lehet azt kell mondanom, hogy nem éltem jól. És ezt kimondani, testvérek, még csak azt mondja az ember, világkép, hát na jó, jó, világnézet, hát az már egy kicsit húzósabb. De hogy nem éltem jól az életemet, és egy rossz világképre, egy rossz világnézetet építettem, és ráadásul aszerint próbáltam élni az életemet, és elrontottam az életemet, kezdve a fiatalkoromtól, a házasságomtól, a munkavállalásomtól, mindenen keresztül, egy csomó mindent eltoltam, és azt kellene most mondanom, hogy mindez, hát nem semmi, de majdnem az. Mit mondott Pál apostol? Bocsánat. Kárnak és szemétnek a trágyát használja az eredeti görög szóba. A trágyán, kárnak és szemétnek, trágyának ítélek. Minden, pedig nagy ember volt korábban is. Nagy tudású, nagy zsidó ember. Az én Uram ismeretének gazdagságáért. Hát testvérek, ez nagyon-nagyon megnehezíti, ez a végső konklúzió, amit megint nem gondolnak végig az emberek, de érzik, hogyha Jézus feltámadása igaz, akkor itt omlik minden, akkor az egész életemre azt kell mondani, hogy elbaltáztam. Egy csomó rossz döntést hoztam. Ferde volt az alap, ferde lett az építmény is. És az én életem azért olyan, amilyen, mert az alapok rosszak voltak. És akkor most jön ez, hogy feltámadt a halálból. Meg jön a feltámadott, szembe jön velem az úton. Megszólít engem. És ezt el kéne fogadnom valahogy, el kéne hinnem valahogy. De hát mivel jár ez? Hát nem egy könnyű helyzet ez, testvérek. Azt gondolom. És talán ezek a dolgok úgy kielégítően magyarázzák, hogy miért a főpapok, az írástudók, a vének, a Sanhedrin is miért próbálta Jézus sírját úgy lepecsételni, hogy aztán onnan ki ne jöjjön senki. Hát ezért próbáljuk Jézus bezárni a sírba. Jó, hát ünnepelgetjük itt össze-vissza, de hagyjuk már. Mert ha tényleg kijött, akkor világképünknek vége, világnézetünk összeomlik, az életünket rosszul csináltuk. Nagy leomlás az egész. Mielőtt, azért ide lyukadnék ki végül, testvéreim, mielőtt a feltámadott Jézus elkezdene újraépíteni bennünket. Mert Jézus újraépít bennünket, ez a csodálatos benne. Ő újraépíti a világképünket is, a világnézetünket is, az egész életünket. Bátran beszélek itt nektek Jézusról, és bátran beszéljetek ti is másoknak Jézusról, mert igaz, hogy rombol, és nem semmi rombolást végez, de utána épít, és nem semmi építést végez. Azért, akikben valahogy a Szentlélek Isten elvégezte ezt a csodát, hogy elhitték, hogy Jézus tényleg föltámadta halálból, és ő él, azok az emberek bizonyságot tesznek róla, hogy igen, az elején egy nagy robajjal összedőlt az egész életem tulajdonképpen, de utána Jézus által az egész életem a romjaiból fölépült, mint egy főnix kiemelkedett a tűzből, egy új élet. Új világkép, új világnézet és egy új életvitel, egy új életmód. És ezt én, Siposete Zoltán, vagy Péter, vagy mi nem bántuk meg soha. Nem bántuk meg soha. Áldjuk az Urat azért, hogy végre összedöntötte a hamis világképet, világnézetet és életünket, és minél előbb megtehette, annál jobb. Nekünk még fiatalkorunkban megtehette. Van, akinek öregkorába teszi meg, de az is örüljön, ha megteszi Jézus. Mert ez az új élet, ez az új identitás, amit kapunk, ez egy csodálatos identitás. Mi ezt nem cserélnénk vissza. Amit mond az igénk, hogy amikor Jézus eljön és új világot teremt, a régiek még csak ingyen sem említetnek, még csak föl se idéztetnek egyáltalán. Mi is úgy vagyunk vele, hogy az az új élet, amit kaptunk, ez az újjáteremtett élet, ez sokkal több, mint amit régebben éltünk. Ez sokkal több, és eszünkbe se jut. Nem akarunk visszatérni oda. Mert ebben az életben mi boldogok vagyunk. Teljes az életünk, szabadok vagyunk Krisztus által. És ez nem valami ilyen önáltatás, vagy nem is tudom, hogy önbecsapás. Mert lehet azt mondja erre valaki, hogy hát igen, ti így hiszitek, meg így vagytok, de hát csak becsapjátok ti. Nem csapjuk be magunkat. Ez a valóság. Mi ezt nem akarjuk visszacsinálni az életünket. Nekünk nagyon jó az a világkép, világnézet és életvód, amit Jézustól kaptunk. Mi ebbe boldogok vagyunk, tényleg teljesek vagyunk, tényleg szabadok vagyunk, tényleg örvendezünk. A helyén vannak a dolgok. Nem mi áltatjuk magukat, hanem azok, akik ha ragaszkodnak egy hazug, végül is egy sátáni hazugságból eredő világképhez, világnézethez és az abból eredő életvitelhez, aminek megmondjuk előre, hogy a vége már itt a földön is a pokol, de utána meg az örök pokol. Látjuk, hova vezet, testvérek. Látjuk, hova vezet az a világkép, hogy csak ez a világ van, amit a természet törvénye igazgatnak, és e fölött nincs semmi, és ezt át nem szövi semmi, nincs természet fölötti, nincs Isten, nincs menny, nincs pokol, csak ez az egy valóság van. Látjuk, hogy hova vezetnek ezek a gondolatok, hogy a véletlen terméke vagyok én, hát az életemnek mi értelme? Hát valamit majd keresek magamnak, aztán próbálok azért élni, de hát ugyanúgy lehetne másért is, vagy éppen semmiért. Lehetek nihilista is, ha úgy tetszik. Meg hát a halál úgyis jön. Hát, na ha úgyis megsemmisülök, akkor legalább élvezzem ezt a pár napot, ami van. És leszek hedonista, éljek az élvezetekért. A történelem megy a csodálatos úton előre, de azért a háború nem tetszik, pedig az viszi előre a fejlődést. Mindenféle ellentmondások, feszültségek, összeütközések. Az életemet eltoltam. A házasságom romokban van, a gyerekeim nem tudom, hol vannak, a szüleimmel a kapcsolat megromlott, nem vagyok igazából senkivel se jóban, nem szeret senki, én se szeretek senkit, csak magamat. Önző ember vagyok, így élem az egész életemet, hát csodálatos. És akkor, de Jézus feltámadása az nem történt meg. Hát az nem. Még véletlenül se. Inkább maradjon ez a hazug élet, mint hogy igaz legyen. De jó, hogy igaz, testvérek. Most itt egymás között. De jó, hogy igaz. Mégiscsak feltámadt a halálból. Nem lehetett bezárni a sírjába. Hiába pecsételték le. Hiába kezdtek össze-vissza hazudozni az őrök, illetve hát a megbízóik. Jézus nem lehetett a sírba zárni. Nem lehet a halálba zárni. Ő él. És ő ad nekünk egy új, csodálatos világképet, amiben kinyílik előttünk a dolog, és megjelenhetnek angyalok, nem? Szólhatnak pásztorokhoz, szólhatnak az angyalokhoz, így átlépnek innen oda, onnan visszalépnek, leülnek egy sírra, aztán eltűnnek. Itt van olyan, hogy kijön valaki a sírból, és feltámad. Itt van menny, van pokol, van új világ, van régi világ, van értelme az életnek, van abszolút mércénk. Ez nem elavul dolog. Erre van szükség. Mindenkinek. És olyan csodálatos, hogy itt állhatunk a gyülekezetbe, a Nagyvárad téren, meg nem tudom hány helyen, ott állhatnak a lelkészek, és beszélhetünk arról, hogy Jézus feltámadt a halálból. Bizonnyal feltámadott. Összeomlik tőle valami? Nem baj, hadomol. Ami ettől összeomlik, az csak hadomoljon össze. Új épül? Hát csak hadd épüljön az az új. Ez egy bombasztikus hír. Jézus feltámadt és él. Higgyetek ő benne, és üdvözültök. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy mi hallhattuk a jó hírt a Bibliából, hogy te meghaltál, ugyan érettünk, de föltámadtál a halálból, és élsz. Köszönjük néked, hogy megjelentél ott az asszonyoknak, aztán a tanítványoknak, aztán több mint 500 atyafinak egyszerre. És köszönjük néked, hogy Pál apostol is leírhatta azt a csodálatos mondatot, hogy Krisztus feltámadott a halálból harmadik napon az írások szerint. Köszönjük te néked azt, hogy nem hiába való a mi hitünk, nem hiába való a mi keresztény életünk, nem hiába való a mi keresztény bizonyságtételünk, missziónk ebben a világban. Igen, te jól tudod, hogy néznek reánk, és hogy mennyire félnek az emberek attól, hogy te válságba sodrod őket, világnézeti válságba, világkép válságába, életüket kell elítélni, rossznak tartani, mielőtt hozzátérnek, és veled új világkép, új világnézet és új életmód alakulhat ki. Köszönjük néked, hogy mi mégis úgy állhatunk most itt, mint akik ezt átéltük, vagy szeretnénk átélni. Áldunk azért, mert itt vagy előttünk ma is, és hívsz bennünket, hogy hódoljunk meg előtted. imádjunk téged, és bízzuk rád magunkat. Amit veszítünk, ezzel az semmi. Az csak a hazugságok látszatvilága. És amit megnyerünk, veled az az élet, az igazság, az üdvösség, a teljes békesség és harmónia. Segíts bennünket hozzátérni, és egészen neked adni a szívünket és az életünket. Kerüljön, amibe kerül. Köszönjük néked, hogy te is az életedet adtad, érettünk. Áldunk azért, mert a keresztfára jöttél. Eljöttél erre a földre, szenvedtél végig, és aztán a keresztre mentél a bűneinkért, hogy nekünk bűnbocsánatot szerez, megválts minket. Te is odaadtál mindent, érettünk. Segíts, hogy mi is odaadjunk neked mindent maradéktalanul. Szívünket, életünket, kezünket, lábunkat, elménket, mindent. És a bűneinket is. Köszönjük néked, hogy van kegyelem, hogy van irgalom a számunkra. Van olyan csoda, hogy régiek elmúltak, és újjá lett minden. Kérünk, áld meg a szívünket, áld meg az életünket, gyülekezetünket. Kérünk téged arra, hogy fordítsd magadhoz sok-sok magyar honfitársunknak a szívét. Hadd lássák meg a feltámadás csodáját, hadd hallják meg magát a feltámadottat, téged, Úr Jézusunk. Kérünk téged, hogy így könyörülj a menekülő embereken, ukránokon, magyarokon is, akik a háború elől futnak, segítsd őket, hogy meghallják a bizonyságtételt, a keresztény bizonyságtételt, ami új reményt ad nekik. Kérünk téged arra, hogyha kedves előtte csöndesítsd el a háború, te vagy a népek ura, te kormányzod ezt a világot, nem engedted, hogy ezt lássuk, hogyan, s miként, de te irányítasz mindent, kezedbe vannak királyok, uralkodók, hatalmak. Köszönjük, hogy mi láthatjuk ezt, és hozzád borulhatunk, és kérhetünk téged, hogyha lehet, csöndesítsd el a világot körülöttünk, adj békességet a mi időnkben a földön. Köszönjük te néked, hogy oda bízhatjuk magunkat a jövő hétre is, kérünk, hogy vezérelj bennünket a munkában, pihenésben, őrizzél bennünket, és áldj meg minket, hogy dicsérhessünk téged. Amen. Mi atyánk, ti vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Tegnap délután 14 órakor Isten színe előtt házasságot kötött egymással Gyulai Gábor és Csókás Eszter. Isten áldását kívánjuk közös életükre, házasságukra, otthonukra, egész családjukra. Maradt némi kis sütemény az esküvői szeretett vendégségről, ami ki van téve itt ezen az asztalon, úgyhogy arra kérik a testvéreket, hogy ne menjenek el anélkül, hogy egy falatot el nem pusztítanának ezekből a süteményekből. Úgyhogy vegyenek majd belőle, és kóstolják meg a finom falatokat. Házasulandó jegyes párt is hirdetek, Magyar László Norbert jegyzette Becsei Évát, ők jövő szombaton 16 órakor kérik házasságukra Isten áldását itt a templomunkban. Egy szomorú esemény is lesz a jövő héten, temetés lesz. Hétfőn 11 órakor búcsúzunk Mózsik Lajos atyánk fiától az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott özvegyének, gyermekeinek, családjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy ugyanezen a napon, tehát hétfőn délután 3 órától átvehetők a gyógyászati segédeszközök, amiket itt korábban felmértek az ismerős cégtől, kiküldött vezetők vagy alkalmazottak. Tehát, hogyha valaki itt járt, gyógycipő, derékkötő, és egyéb ilyen ügyek véget, akkor holnap délután 3 órára jöjjön, mert átveheti az elkészült dolgokat. Holnap délután 3. Hirdetem továbbá a testvéreknek, hogy a jövő héten a többi alkalmainkat is a szokott időben tartjuk. Kedden bibliaórát tartunk. Mózes 3. könyvénél tartunk, tehát a Mózes 3. könyvét bogarásszák a továbbra is a testvérek. Emlékeztek, hogy jó, ha úgy jöttök, hogy elolvassátok ezt a könyvet, és most még van ez az utolsó kedd bibliaóra, amikor ezzel fogunk foglalkozni. Tehát kedden 18 órától bibliaóra, illetve bibliaiskolánk lesz. Szeretettel hívunk és várunk titeket. Hirdetek messzebbi alkalmakat is. Lesz egy koncert itt a gyülekezetünkben, május 7-én. Van néhány meghívó, és ebből majd a kiáratnál fogunk osztani annak, aki szeretné. Dr. Boda Domokos, gyülekezetünk régi tagja, orvosprofesszor úr, aki jó pár éve már nincs köztünk, hiszük, hogy az Úrnál van, jobb helyen, mint mi. Szóval Domi bátyánk emlékére lesz ez a koncert. Az Ars Nova Sacra kórus jön, és tartanak egy hangversenyt. Johann Hermann Schein és Heinrich Schütz művei hangoznak el, orgona kísérettel, és egy rövid áhítat is lesz a koncert közben. Péter, parancsolj!
Kétmondatos kiegészítést tehetek
hozzá. Tehetsz.
Ez az Ars Nova Sacra kórus egy budapesti együttes, amelyet két orvos professzor, dr. Lépási Dénes és dr. Lépási Gábor adtak létre, és olyan tagjai vannak az orvosok, képzett muzsikusok, többek között Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ő is itt lesz ez a kórussal. És a műsorról pedig csak annyi, hogy a két szerző, Schein és Schütz, mindkettő protestáns szerző, és a szövegeket itt meg fogja mindenki kapni. Tehát szeretettel kérem, hogy várom, jöjjenek el, Domi bácsi emlékére is, meg a zenei élményére is. És az a kérhetem még az, hogy a most készítelhető kórulapokat hirdessék, és
igen, tehát május 7, szombat 17 óra. Köszönjük szépen Péternek is a szavakat. Mást is meghallgatunk, ifjú Pauk János testvérünket, aki a kisifi táborról szeretne egy pár mondatot mondani.
A testvérek, már többen érdeklődtek nálam a kisifi tábor ügyében. Ha Isten segít bennünket, akkor idén nyáron is ezt szeretnénk megtartani. Július 1 és július 6 között, ez péntektől szerdáig, kicsit ilyen furcsa az időpont, de jól mondom, tehát péntektől szerdáig. A Velencei tónál a Gárdonyi Református Gyülekezetnek a szálláshelyén lesz a tábor megtartva. Alapvetően középiskolásoknak szól, a 8. osztályosok eldönthetik, hogy tehát aki idén 8-os most ballak, hogy a gyerektáborba megy még, vagy már a kisifi táborba fog jönni. Én igyekszek a jelentkezési lapokat a gyerekeknek a kisifis listára elküldeni, illetve azoknak a szülőknek, akinek tudom a e-mailes elérhetőségét, oda is el fogom küldeni a jelentkezési lapot, de emellett nálam nyugodtan lehet jelentkezni azzal, hogy ez és ez az e-mail címem, van valamilyen ismerősöm is, aki érdeklődik, küldjem el számára. A elmúlt éveknek a Covid járvány hatása miatt csak korlátozottabb körben tudtuk ezt megtartani. Most egy jó 30 fő szállásunk van, úgyhogy az a reménységünk, hogy ez elég lesz a itteni kisifiseknek, meg akik innen elszármazott családok, és szeretnék a gyerekeiket a táborba elküldeni, számukra is lesz, úgy tűnik, hely. ez a jó része, ami kicsit kellemetlenebb része, hogy sajnos az áraknak az emelkedését itt is tapasztaljuk. Egyrészt egy nappal hosszabb lesz a tábor, mint az előző években. Az én kalkulációim szerint sajnos a 40 ezer forintot meg fogja közelíteni a részvételi díj. Ha ezt meghaladná, akkor valamilyen programot elhagyunk, mert ezt azért nem szeretném, ha átlépnénk. De az a kérésem, mint az eddigi években is, hogy a jelentkezési lap leadásával, akinek támogatásra van szüksége, mert olyan helyzetben van, hogy ez számára sok, ezt természetesen megértjük, és kezelni fogjuk, tehát anyagiak miatt senki ne maradjon otthon. Én azt fogom kérni majd, hogy május végéig a jelentkezéseket azt tegyük meg. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Az utolsó hirdetni valóm, hogy május 8-án anyák napja lesz, tehát a koncertre következő nap, május 8-án anyák napi családi délutánunk lesz 16 órától. Két hét múlva lesz, készüljetek erre az örömteli és jó alkalomra. Tehát május 8, anyák napi családi délután 16 órától. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, az záró éneket énekeljük, a megkezdett 287. énekünk hátralévő verseit énekeljük, az 5., 6. és 7. verset. Az 5. vers így kezdődik: öregbítsed, neveljed bennünk a hitet és az igaz szeretetet. Utána majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Nemzeti imádságunkat énekeljük.
Áldás békesség.